Jó estét kívánok, ez itt az Adóinfo, az Inforádió adózási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Kaputa Júlia. Üdvözlöm a stúdióban Pál Szabó Tibort, az Ernst & Young adószakértőjét, illetve Szőcs Lászlót, a MOL HR igazgatóját. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Jövőre változik a szakképzésről szóló törvény, a jelenlegi szabályozás fog gyökeresen megváltozni, és ugye erről beszélnénk, hogy ez hogyan fogja érinteni a cégeket. Lásd, ugye a MOL az egyik legnagyobb munkáltató Magyarországon, ugye jelentős pénzeket költ erre a célra, és ugye a szakképzési hozzájárulás önmagában is egy jelentős tétel a cég életében, illetve hát ugye az adószakértőnk pedig arról fog beszélni, hogy ugye ez hogyan is néz ki ez a törvényi szabályozás. Nagyon sokan mondják azt el, hogy ez igazából bonyolítani fogja a rendszert, a kormány éppen ennek ellenkezőjéről beszél. Minden esetre ugye az biztos, hogy ezen túl a cégek nem elkölthetik ezt a pénzt, és utána majd leírják ebből az adójukból, hanem ugye mindent be kell fizetni az államnak, és majd ő visszaoszt. Miért volt erre szükség? Lehetett olyat is hallani, hogy ez a visszaéléssel elkerülése véget történt így?
Valóban lehetett ilyeneket hallani, és ha az ember komolyabban beszélget a minisztérium képviselőivel, akkor ők még mindig felhozzák azt, hogy ennek az elhárítására is szükséges volt a szakképzési hozzájárulásról szóló jogszabály megváltoztatására. Magában a jogszabály indoklásába ez már nem került bele. A jogszabály indoklása azt mondja, hogy az egyszerűsítés, átláthatóság megteremtése volt a cél, a bürokrácia csökkentése. És hát alapvetően az, hogy a szakképzési hozzájárulásról szóló jogszabály térjen vissza az eredeti céljához. Tehát segítse az államot abban, hogy a szakképzést támogatni tudja. Egyébként, ahogy elmondta az elején, valóban gyökeresen változott a szabályozás. A gyökeres változásnak csak az egyik eleme az, hogy a fő koncepció mostantól az, hogy nem az adózók fogják felhasználni szakképzésre ezeket a pénzeket, hanem valójában az állam fogja újra csatornázni. Az a típusú felhasználás, ami tanulószerződések, együttműködési szerződések, szakközép és szakiskolákkal kötött megállapodások alapján történik, illetve a felsőoktatási intézményeknél a gyakorlati képzés megszervezésével történik, továbbra is megmaradt a törvényben. Alapvetően változik az, hogy mostantól nem költségeket lehet elszámolni a szakképzési hozzájárulás terhére. Ugye korábban meg lehetett azt tenni, hogy például tanműhely létesítésének a költsége, vagy ebben a tárgyi eszközök létesítésének a költsége az elszámolható volt a hozzájárulás terhére. Most nem ez fog történni. Most az fog történni, hogy bevezetnek egy alapnormatívát, ez 440 ezer forint per fő per év. Hogyha valaki, valamely vállalkozás megszervezi a szakképzést, a gyakorlati képzés saját szervezetén belül, akkor diákonként, tanulóként ezt a 440 ezer forint per fő per év alapnormatívát levonhatja, és hogyha alapvetően többet költött a szakképzésre, mint ez a 440 ezer forint per fő per év, akkor még vissza is igényelheti a többletet az adóhatóságtól. Egyébként ezen felül mostantól kezdve a többletet az adóhatóság számlájára be kell fizetni. Ez alapvető változás, ugye? És ahol ez különösen fáj, illetve különösen változást fog előidézni, az két terület a vállalkozások életében. Az egyik terület az, hogy a múltban nagyon sok vállalkozás arra használta a szakképzési hozzájárulást, hogy a saját dolgozóinak a képzését ebből finanszírozta. Ezt meg lehetett tenni 33%-ig, tehát a teljes kötelezettség 33%-áig lehetett erre költeni. Ez volt az egyik tipikus felhasználási mód. A másik felhasználási mód, ami talán még ennél is jelentősebb volt gazdasági jelentőségét tekintve legalábbis, ez pedig a fejlesztési támogatások céljaira történő felhasználás, ahol ugye a megfelelő szakképesítéseket adó intézményeket, de akár felsőoktatási intézményeket is ezek a vállalkozások támogatni tudták közvetlenül az általuk meghatározott kritériumok szerint meghatározott iskoláknak. Pénzeket tudtak átadni, és ezzel tudták segíteni azoknak a képzését, akiket utána ők szakemberként foglalkoztattak. Na ez ebben a formában 2012-től már nem lesz benne a törvényben, mint lehetőség. Amit a jogalkotó ígér, az egy új támogatási rendszer.
Jó, erre áttérnénk. A MOL mennyit költött a múltban, tehát a régi szakképzési törvényben ilyen célokra, illetve ez a fajta szabályozás, ez hogyan fogja érinteni a céget?
Egyrészt egyetértek Pál Szabóval abban, hogy valóban egyszerűsödik a dolog, hiszen eddig volt, most meg nem lesz a vállalatok számára felhasználható. Ugyanakkor azzal már vitatkoznak, hogy az adminisztrációs terhek csökkennek, mert erről ugyan nem volt szó, de lehetőség van arra, hogy a saját munkaerő képzésére Európai Uniós alapokba pályázzunk. Ugye ezek az Európai Uniós pályázatok nem kifejezetten arról híresek, hogy rettenetesen egyszerű lenne az adminisztrációja. Valóban igaz az, hogy a szakképzési hozzájárulásnak a működtetése és fenntartása az adminisztrációs terheket rótt a cégekre. Ugyanakkor szerintem ennél sokkal fontosabb volt az, hogy egy direkt kapcsolatot lehetett kialakítani a munkaadók és a potenciális későbbi munkavállalók, hogy a munkaerőpiacra majd később belépő mostani diákok között, illetve a szakképző intézmények között. Én azt gondolom, hogy ennek a jelenlegi láthatólag a legnagyobb hátránya ennek az új törvénynek az az, hogy ez a direkt köldökzsinór, ez megszűnik, elvágták. Remélhetőleg még alakul a közeljövőben ez a törvény, illetve a törvényhozónak, a jogalkotónak én azt gondolom, hogy nem lehetett szándéka az, hogy ezt megszüntesse, hiszen az ország ezzel nem biztos, hogy versenyelőbe fog kerülni. A MOL éves szinten az elmúlt években 750 millió forintot minden évben felhasznált a szakképzési hozzájárulásból. Egyébként Pál Szabó úr mondta, hogy 33%-ot lehetett a törvény szerint felhasználni a saját munkaerőképzésére. A MOL ezt nagyjából 15-20%-ban költött a saját munkaerőre, és az összes többit azt a magyar felső és középfokú oktatási intézmények számára adta át, illetve kötött velük stratégiai egyességeket, és ilyen módon próbálta direktben befolyásolni a képzés minőségét, illetve azt, hogy milyen munkaerő kerül ki az iskolapadból.
Az új rendszerben ezekre a támogatásokra maradéktalanul ugyanilyen összegben fognak tudni pályázni?
Nem biztos vagyok benne, hogy nem. Egyrészt ugye ez a normatív kvótarendszer, ez differenciáltan kerül majd kiosztásra, ez a 440 ezer forint tudtommal majd az oktatási kabinetben valahol eldől az, hogy mik szerepelnek a stratégiailag fontos szakképző intézmények, illetve szakmák között, és mik azok, amik nem. Tehát ez fölfelé és lefelé is eltérhet. Másrészt ugye itt arról szól, hogy teremtsünk olyan szakműhelyeket, vagy tanműhelyeket, ahol a középfokú tanulmányokat folytató diákok tudnak szakmai gyakorlatot szerezni. Ez a MOL esetében eléggé nehezen kivitelezhető, ugye mi veszélyes üzemben dolgozunk. Én nem gondolom azt, hogy bárki szeretné, hogy Százhalombattán mondjuk egy 16 éves érettségi előtt álló, jóval az érettségi előtt álló diák szabadon, vagy akár kontrollált körülmények között is garázdálkodjon idézőjelben. Úgyhogy ez számunkra nem kivitelezhető. Nyilván ez olyan cégek számára nagyon jó, egyes multinacionális élelmiszerüzletek, láncok, ahol a nyári szakmai gyakorlatot tökéletesen meg tudják oldani, és a diákok számára óriási és kiváló lehetőség az, hogy a 0-24-ben nyitva tartó szupermarketben beüljenek a pénztárgép mögé és dolgozzanak, amit ugye jegyzem meg, így is úgy is működtetni kellett volna. Tehát ez a tipikusan nyertes-nyertes szituáció, jó a munkaadónak, jó a potenciális munkavállalónak, és illetve jó a kormánynak, illetve az államnak ebből a szempontból, de ez a MOL-ra és jó néhány iparvállalatra nem lesz igaz. Nem tudom, ki szeretné azt, hogy mondjuk a Paksi atomerőműben, vagy az MVM-ben úgy dolgozzanak szakmai gyakorlaton diákok, ahogyan mondjuk éppen egy, nem tudom, egy hipermarketben a pénztárgép mögött.
Hamarosan folytatódik az Adóinfo, az Inforádió adózási magazinja. Önök Pál Szabó Tibort, az Ernst & Young adószakértőjét, illetve Szőcs Lászlót, a MOL HR igazgatóját hallották.